Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma délelőtti Isten tiszteleti alkalommal szeretném, hogyha egy kicsit emlékednénk a tékozló fiúról szóló példázatról, és a tékozló fiú példázatának az egyik részét egybevetnénk a laodiciai levéllel, a Jelenések könyvéből a laodiciai üzenettel. Úgyhogy az Isten tiszteletünk kezdetén a Lukács evangéliumából először elolvasom a tékozló fiúról szóló példázatot. Ez esetben most egy másik biblia fordítás alapján, viszont az utolsó biblia verset a Károlyi fordítás alapján fogom hozni, mert az a helyes, az a jobb fordítás. Tehát így olvasom a tékozló fiúról szóló példázatot. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának: apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal azután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta a vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat. Szeretett volna jól lakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt és azt mondta: apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki: apám vagy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevesz. Csak béreseid közé fogadj be engem. Föl is kerekedett és elment apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú így szólt hozzá: apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevesz. Az apa azonban ezt mondta a szolgáinak: hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Azután hozzátok elő a hízlardbórjút, vágjátok le, együnk és vígadjunk, mert ez a fiam meghalt, és feltámadt. Elveszett, és megtaláltatott. Aztán elkezdtek vigadozni. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. Odahívott egyet a szolgák közül, és megkérdezte, hogy mi történt. Az így válaszolt neki: megjött az öcséd, és apád levágta a hízlardbórjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának: lásd, hány esztendeje szolgálok néked, soha meg nem szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. De amikor megjött ez a te fiad, aki a vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad neki a hízlandbórjút. Ő azonban azt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És az utolsó verset a Károlyi fordítás alapján olvasom fel. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, hát a tékozló fiúról szóló példázat alapján meg kellene vizsgáljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járásnak a lényege, hiszen aki Istennel jár, az nem az Istennel járással kezdte az életét, mert mindannyian vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsőségétől, hanem azáltal, hogy valamikor megtérésre, belátásra jutottunk, lehet, hogy a múlt héten, vagy éppen a tegnap ismét megtérésre jutottunk. És a megtérés bűnbevallással és bűnbánattal kezdődik. Ez alázatra vezet, Isten iránti hálára vezet, Isten iránti imádatra vezet, és arra, hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. De hát mire vezet a bűnben való élet? A bűnös élet? Hát például miben nyilvánul meg? Kevésséggel jár, büszkeséggel. Önigazultság jellemzi. Hálátlanság. A szívbeli örömnek a hiánya. Megjelenik a vádaskodás, a szeretetlenség. Például az idősebb testvér részéről. Ennyi eszendőtől fogva szolgálok néked. De meg kellene vizsgáljuk, testvéreim, azt is, hogy a kisebbik fiúnak milyen volt a magatartása. És ezt hasonlítsuk össze az idősebb fiú magatartásával. Sokkal jobban fogjuk látni az éles különbséget a kettő között, hogyha a kettőt összehasonlítjuk. Az egyik hogyan nyilatkozott meg a bűnvallomásban, Istenhez való visszatérésben, a másik pedig a haragban és a kemény szívűségben. De érdemes egy pillantást vetni mindenképpen, vagy akár többet is, az apának, aki a mennyei atyát jelképezi. Az édesapának a megbocsátó, ajándékozó szeretetére. Ahogy fogadja a tékozló fiát. Vagy ahogy kérleli, kimegy és kérleli az idősebbik fiát. Miután az megharagudott és nem akar bemenni, miután az öccse visszaérkezett. A példázat nem szól arról, hogy az nagyobbik testvér megtérte, képes-e megtérésre, vissza fogja térni, bemegye az atyai házba, közösséget vállal-e az édesapjával és az öccsével. Erről hallgat, aki a példázat, nyitva hagyja a kérdést. És szerintem ez helyes. Mindannyian el kell ezen gondolkozzunk, hogy ez miért van így. Tehát akkor először ezt a példázatot egy kicsit ebben az összehasonlító formában, ahogy mondtam, tekintsük vázlatosan végig. Tehát a kisebbik fiúnak, a tékozló fiúnak a magatartása, miután eltékozolt atyának a vagyonát, és ezt parázda nőkre költötte, hát Istenhez nem méltó, és emberek közé sem igazán illő életmódot folytatott. Mégiscsak az Istennek a szeretete elérte őt. Visszaemlékezett az atyai házra, hogy ott még a béreseknek is jó dolguk van. Ő pedig még a disznóknak az eledeléből sem kaphat. És ez a körülmény, ez a nehézség segítette őt, hogy igazi bűnbánatra jusson. Igen, a külső tényezők is segíthetnek abban, hogy valaki bűnbánatra jusson és megtérésre. De segítette őt, és egy elhatározást hozott. Felkelek, és atyámhoz megyek. És megvallom neki, hogy vétkeztem ellene és az ég ellen. És már nem vagyok méltó, hogy a fia legyek. Csak a béresei közé fogadjon be. És az elhatározását tettek követték. Fölkelt, és tényleg visszament. Leborult az atyához, és megvallotta ugyanezt, amit az előbb elmondta. Az édesapja pedig nagy szeretettel várta őt. De mi a helyzet az idősebbik fiúval? Az idősebbik fiú magatartását nézzük. Ő úgy gondolja, hogy neki nincsen szüksége megtérésre. Mert azt mondta atyának, soha a parancsolataidat át nem hágta. Létezik ilyen? Ír ilyen a Biblia, hogy van ember, aki soha az Isten parancsolatait nem hágta át. Figyeljük ezt a magatartást? Micsoda önigazultság rejtőzik mögötte? A harag teljesen elvakította a saját lelkiállapotára nézve. János apostol írja az első levelében, hogy aki haragszik az atya fiára, a sötétségben jár, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Nem tudja, hová megy. Tehát a saját lelkiállapotára nézve. Mert azt írja az evangélium, hogy megharagudott, és nem akart bemenni. A profécia is azt írja Ézsaiásnál, az 53. fejezetében, hogy mindannyian, mint juhok eltévejettünk, ki a maga útjára tértünk. De az Úr mindannyiunk bűnét ő rá, a megváltóra vetette. Nincs ilyen, hogy valaki nem tévejedett el. Mindenki a bűn útjára tért. Tehát ez a magatartás, hogy soha parancsolataidat át nem hágtam, ez nem más, mint büszkeség és önigazultság. Kedves testvéreim, mi nem mondjuk azt, hogy mi sohasem vétkeztünk, de vajon nem tekintjük-e magunkat egy kicsit igazabbnak a hittestvérünknél vagy a másiknál? Vagy a másik vallásban levő, felekezetben levő, hát mondjuk úgy, hogy esetleg Krisztus hívőért, hívőnél. Jobb lenne inkább teljes szívvel azt mondani, miután szembesülünk önmagunkkal és az Isten szeretetével, mert a tékozló fiú is visszaemlékezett az atyai ház szeretetére, és szembesült önmagával is. Tehát amikor ez a kettő együtt megvan, jobb lenne azt mondani, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Vajon nekünk szükségünk lenne, testvéreim, egy komoly megtérésre? A laodiceai levél vizsgálata során ez valamennyire ki fog derülni. A tékozó fiú elhatározását tettek követték. Jól ismerte atya jellemét. Bár tudta, hogy nem méltó, hogy a fia legyen. De legalább béresként lehessen otthon. És hangsúlyozom, hogy nem csupán az étel miatt. És nem elsősorban az étel miatt. Vajon miért? Honnan tudjuk ezt? Hogy nem csak az étel miatt ment vissza? Hát onnan tudjuk, testvéreim, hogy nem csak azt mondta, hogy vétkeztem ellened, hanem azt is mondta, hogy vétkeztem az ég ellen. Az ég ellen, azaz az Isten ellen. Igaz, hogy a példázat az egy példázat, és az apa mennyei atyát jelképezi. De hogyha ezt a földi jelenetet elképzeljük, és magunk előtt látjuk, hogy egy fiú visszatér az apjához, itt a földi keretek között, és megvizsgáljuk az ő visszatérésének az indítékait, akkor fogjuk látni, hogy előjár az az indíték, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Kétszer írja ezt az evangélium, amikor elhatározásra jut, először azt mondja, vétkeztem az ég ellen. Elmegyek és megmondom, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Másodszor, amikor leborul az ő apja előtt, akkor is azt mondja, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Először van, hogy az ég ellen, és utána te ellened. Tehát ő valóban bűnbánatra jutott ez a fiatalabbik fiú. A tékozló fiú megtérése után, miután áldásban, méltóságban és szeretetteljes fogadtatásban részesült az atyai házban, hát ő biztos, hogy egy lelki békét, boldogságot élt meg. Pedig csak egyetlen egy dolgot cselekedett. Megbánta bűnét, megvallotta bűnét, és visszatért az atyai házhoz. Teljes jogú fiú lett. Azt mondta a szolgáknak az atya, vegyétek elé a legszebb ruhát. Melyik a legszebb? Általában az, amelyik a legtöbb pénzbe kerül, a legdrágább. De itt most miért, mi az a legdrágább ruha, a legszebb? Testvéreim, az, amelyik Krisztus jellemét jelképezi. Melyiket Krisztus vére mosott tisztára. Az a legszebb, az a legdrágább. Mert az atya adta ezt. Értünk oda. Minden családban, különösen régen biztos a gyerekek számára az volt a legdrágább ruha, amit az édesanyja vart. A saját kezével. Ezt édesanyám varta. Ehhez én kötődöm. Az a ruha, amit az atya ad, az Krisztus jelleme, amit Krisztus vére tisztított meg a bűnbánatban, a mi bűnbánatunkban, az a legdrágább ruha. És akkor a gyűrű visszahelyezi fiúi méltóságába. Ő tudja, hogy nem méltó arra, hogy fiú legyen. Többé már nem méltó. Alázatra jutott. De ő visszahelyezi az apa fiúi méltóságába, jogaiba. Most már örökös. És a hízlad, tulok vagy borjú levágása és az ünnepi lakoma elővételezi, vagy mintha bemutatná a bárány mennyegzői vacsoráját, amely a mennyben lesz az üdvözültek számára. Ezzel szemben az idősebbi testvér megharagudott az apjára. Miért? Hogy az visszafogadta az öcsét. Hogy ennyire megtisztelte? Lehet, hogy féltette a vagyont. Most eljött az öcsi a maradék vagyonét is. Mi a világi gondolkodás volt? Nem tudott örülni a testvérének. Bántotta őt az apja megbocsátó szeretete. Miért? Mert benne nem ez a lelkület volt. Benne másfajta lelkület volt az öccse iránt. Ez a harag, ami benne gyulladt, őt a házon kívül tartotta. Ma úgy mondanák, hogy nem jön el a gyülekezetbe. Haragszik valakire. Ismerős ez? Létezik ilyen? Nem akar bemenni a házba. Az atyának kellett őt kimenni és kérlelni. Vajon van kötelességünk az iránt, aki nem jön el a gyülekezetbe? Ilyen atyai szeretettel meg kellene őt keresni? Mit szóljunk ahhoz, amit mondott ez az idősebbik testvér, nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal mulathassa. Ez szemben áll azzal, amit az apja mondott neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Milyen kijelentés ez, hogy te soha nem adtál? Először is a soha kifejezést töröljük a szótárunkból. Ilyen nincs. Amielőtt összeházasodtunk vitával, jegyes kúzuson vettünk részt, és megtanítottak, hogy ezt, hogy soha, meg örökké ezeket ne használjuk a szótárunkból. Fölösleges. Hogy te soha nem adtál. Hát hogy lehet, hogy az atya túláradó szeretetét, mindent, amit ad neki, azt ő észre se vette? Mit lehet erre mondani? Hát az, hogy először is ő úgy tűnik, hogy nem hagyta el az atyai házat, sőt biztos, ott maradt az atyai házban. Végezte a munkáját valószínűleg, mert a mezőről jött. Ma azt mondanánk, hogy rendszeresen eljárt az Isten tiszteletekre. Szombatról szombatra. Mégsem vette észre, hogy az Isten mennyi mindent adott neki. Ott a forrás, és a forrás mellett szomjazik. Nem iszik belőle. De vajon ez ki hibája, hogy nem iszik belőle? A forrásból. Mégis vádolja az atyát, mert azt mondja, soha nem adtál. Testvéreim, ez nem más, mint súlyos vád. Vádoló lelkület pedig a sátántól származik. Látható, hogy nem az a lelkület van benne, mint az apjának a fia iránt, a kisebbik iránt, meg ő iránta. De nem csak az apját vádolja, hanem az öccsét is. Figyeljük csak meg ezt a burkolt vádat. Ismerős ez? Amikor megjött a te fiad, nem az én testvérem, hanem csak a te fiad, aki paráznákkal emésztette fel vagyonodat. Igazat mondott? Igen. Igazat mondva vádolt. Nem? Erről van szó. Az igazat mondva vádolt. Lehet így is vádaskodni. Olyan harag, szeretetlenség, irigység töltötte el, hálátlanság volt benne, hogy nem tudott örülni az öccse megtérésének. Sőt, nem tekinti a saját öccsének, testvérének, csak az ő apja fiának. Ez az idősebb fiú, aki állítólag hűséges volt az apjához, nem tékozolt, nem paráználkodott. Csak, idézőjelben csak, haragudott, irigykedett, vádaskodott, testvérét kibeszélte, és ez a megtéretlen lelkület kívül tartja őt az atyai háztól. Fogságban van, nem akar bemenni. Kedves testvéreim, ezek nem súlyos bűnök? Nem annyira látványos a harag esetleg, vagy az irigység, mint egy paráznaság, ha kiderül, de ugyanolyan súlyos bűn. Vajon nem tartanak-e minket is fogva bizonyos bűnök a gondolatainkban, vagy aminek már hangot is adtunk? Szükséges testvéreim, hogy néha elmékedjünk. Van úgy, hogy a Szentlélek eszembe juttat személyeket a múltból, és elcsodálkozom, hogy gondolatban én hogy megítéltem az illetőt, de úgy megítéltem, hogy abszolút nem volt bizonyosságom felőle, hogy ő azt elkövette. De olyan szépen ítéletet mondtam fölöttes, összekapcsoltam az agyamba az két személyt egymással, hogy ez biztos, hogy úgy volt. És elszégyeltem magamot Isten színe előtt, hogy én, jó, nem mondtam ki senkinek, Gondolatban ítélkeztem fölötte. Testvéreim, ez velünk nem fordult elő, esetleg szavainkban is. És vajon megbánásra jutottunk? A példázatban az édesapa, aki a mennyei atyát jelképezi, a nagyobbik fiú megtéréséért is küzd. Őt is meg akarja menteni. És az utolsó verset nem véletlenül a Károlyi fordításból olvastam föl, mert az Isten nem igazolja magát, hogy miért kellett tartani a lakomát, hanem szembesíti a nagyobbik fiát a következővel. Vigadnod és örülnöd kellene, hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Nem tudsz örülni? Nem tudsz vigadni? Hiányzik az öröm az életedből? Hát akkor hol van a Szentlélek gyümölcse? A Szentlélek gyümölcse szeretet, öröm. Hiányzik a hívő életünkből az öröm? A szívben jön. Akkor hol a Szentlélek? Hát akkor nem esetleg a bűn állapotában vagyunk, és nem a kegyelem állapotában. Fontos ez a szembesítés. Az édesapa küzd a fiáért. Vizsgáljuk meg mi is magunkat, mert Isten meg akar menteni bennünket. Sajnos a katolikus fordítások ezt a Biblia verset nem pontosan adják vissza, azt nem tudom, hogy más szövegváltozat miatt, vagy egyéb okok miatt ezt, ennek nem néztem utána. Ám a Károly és a Calvin kiadó fordítása világos képet mutat. Vigadnod és örülnöd kellene. Vizsgáld meg magad, tudnál-e örülni szívből annak, hogyha valaki sajnos elesett, parázna lett, de végül tegyük fel, megtér, Isten gyermeke lesz, tudnál-e örülni neki? Borulnál-e a nyakába? Magadhoz ölelnéd-e? Hát nem tudsz örülni, hogy a te testvéred, bizony a te testvéred meghalt ugyan a bűnében, de feltámadt. Mert megbánta és megvallotta azokat, és visszatért az atyai házba. Amint mondtam, nem tudjuk, hogy az idősebbik testvér megtérte. Erről nem szól a példázat. Hogy meg fog-e térni, vagy képes-e a megtérésre? Erre a példázat nem ad választ. Annyi bizonyos Jézus szavai alapján, hogy a mennyei atya mind a két gyermekét szereti, és mind a két gyermekét meg akarja menteni. Azt is, aki a nagy bűnökből visszatért, teljes jogú örökös lett, azt is, aki otthon volt állítólag hűségesen, otthon maradt, de tulajdonképpen mégiscsak bűnöket ápolt a lelkében. Az Isten mind a kettőt meg akarja menteni. Azt is, aki hűséges volt, ő úgy gondolja, külsőleg legalábbis a cselekedeteiben, a szívében valójában nem. Hívőnek tartja magát, de mégsem, mert a jelleme, a lelkülete nem lett olyan, mint a mennyei atyái, mint az ő apjái. Hát akkor mi ez lett hűséges? A laodiciai hívő számára Krisztus az ajtón kívül áll. Szeretnék egy kicsit a laodiciai üzenetről szólni, és ezt fel is olvasom, és összekapcsolni az idősebbik fiú magatartásával, és egy kicsit tovább lépni. Tudom, kedves testvéreim, tudatában vagyok, hogy ez egy kicsit nehéz téma, és súlyos is, hiszen megtérése hív. Ki képes arra, ki kész arra, hogy megtérjen? Hogy egy őszinte szívvel az Istenhez térjen. Amikor csendes lelki napokon voltunk a feleségemmel, akkor az Isten különleges kegyelmi pillanata megragadott egy adott ponton, és ott kint ültem és olvastam a Szentírást. Eszembe jöttek a bűneim, az Istennek a szeretete, és hullottak a könnyeim, és sírtam. De testvéreim, nem jutottam minden tekintetben, mindenre vonatkozóan teljes bűnbánatra. Elakadtam. Csak valameddig jutottam el. Visszaestem. De tudom, hogy a Szentlélek küzdött akkor értem. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent saját magunkkal szembenézni, és az Isten szeretetében meglátni magunkat olyanok, amik vagyunk. A Jelenések könyvéből a laodiciai üzenetet olvasom a 3. fejezet 14. versétől. A laodiciai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű, az igaz bizonyság, az Isten teremtésének a kezdete vagy fejedelme. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró. Vagy ha hideg volnál, vagy forró. Így mivel lány meleg vagy, vagy langyos vagy, sem hideg, sem kév, kivetlek téged az én számból. Helyes fordítás szerint ki foglak vetni téged az én számból, mert jövő időben vagy. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavalyás vagy beteg, szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúgtsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfettem és megfenyítem. Légy buzgó azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, s ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ha a laodiceai üzenettel összehasonlítjuk a két fiúnak a magatartását, akkor a hidegnek lehetne mondani esetleg azt a fiút, aki az idősebbiket, ugye, aki haragudott az apjára és az öccsére, meg irigykedett. De ő nem gondolja magát hidegnek, és forrónak a megtért fiút. Tehát akiben az Isten szeretet újra föllángolt. A laodiceai üzenet éppen az ilyen idősebb testvér kategóriai hívőknek is szól, akik azt gondolják, hogy ők hűséges hívők. És bár Lukásnál Jézus elmondása szerint az atya csak szembesít, kérle, kimegy és kérleni, hogy gyere be, hogy neked is újongonat kellene, és vigadnod, mert a te öcséd meghalt, de feltámadt, elveszette, megtaláltatott, hogy itt történt egy újjászületés, próbálja őt megnyerni. A laodiceai üzenet ennél többet mond. Ott nem csak kérle, nem csak szembesít, hanem azt mondja, akiket én szeretek, megfeddel és megfenyítem. Légy buzgó ezért és térj meg. Ebből milyen következtetésre tudunk jutni, testvéreim? Arra, hogy a Laodicea népe súlyosabb állapotban van, mint az idősebbik fiú, a tékozló példázatában. Mert megtérés, mert felszólítja őt a megtérésre, és súlyos, tehát feddést és fenyítést helyez kilátásba. De ez is Isten szeretetének az eszköze. Olyan állapotban van Laodicea népe, hogy rászorul arra, hogy fedje és megfenyítse Isten az ő népét. Testvéreim, mégis a laodiceai üzenet az ilyen idősebb testvér számára valódi evangélium. Örömhír, jó hír. Miért? Mert egy jó látleletet, egy helyes diagnózist állít fel. Hát először is Krisztus kinyilatkoztatja magát. Hogyan küzd az ő népét? Kinyilatkoztatja magát. Hogy én vagyok a teremtésnek a kezdete, vagy fejedelme. Utána pedig megmondja, hogy milyen állapotban vagyunk. És sorolhatnám. Végül pedig megtérésre hív, és felkínálja a valódi megoldást. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Mivel azonosíthatjuk, mi a tűzben megpróbált arany? A prófétaság lelke azt írja, szeretet által munkálkodó hit, élő hit, nem halott olyan hit, amelyik szeretet által munkálkodik. Na ez a tűzben megpróbált arany. Ezt akarja nekünk Jézus adni. Nem csupán hitbeli meggyőződés. Többennél élő hit, szeretet által munkálkodik mások üdvösségéért. Fehér ruhákat, hogy ne látszodjék ki mezítelenséged rúgtsága. A bűnbánatban megtisztult szív. A megváltozott jellem, fehér ruha. Amit Krisztus akar adni nekünk. A Szentlélek bennünk lakozása által. Mit jelent a szemgyógyító ír, ez a kenőcs? Ez az Isten igének a tanulmányozására vonatkozik. A vele való foglalkozás megtisztítja a látásmódunkat. A 19. Zsoltár 9. verse ezt írja ezzel kapcsolatban. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Tisztán fogunk látni saját magunkra nézve is. Biztosít minket az Isten az ő szeretetéről, ezért megfedd és megfenyít. Azaz keményebb eledelt kínál, és megpróbáltatásokat, szenvedéseket enged meg az életünkben. Na, milyen módon küzd Krisztus, és hogyan zörget az ajtó előtt? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ső én velem. Na, hogyan zörget, hogyan kopogtat Krisztus a szívünk ajtaján? Hát úgy, hogy kinyilatkoztassa magát nekünk. Laudíciai levélben, hogy ő kicsoda. Egy jó diagnózist állít fel, mint az orvos. Megmondja, hogy mi a probléma velünk. Szóba akarunk ezzel állni? Ezen kívül felkínálja az igazi megoldást. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Szeretet által munkálkodó hitet. Tiszta fehér ruhákat. Az én igaz, tiszta jellememet kínálja Krisztus már, mint az övét. És hogy az Isten igéje legyen az ételünk és az italunk, az tisztítsa meg a látásmódunkat. Az határozza meg a belső irány mutatást az életünkben. Belső vezérlő elvé legyen az Isten igéje az életünkben. Végül pedig megtérésre hív. A megtérés hívás, zörgetés, kopogtatás. Tehát Laodicea népének nem elég a kérlelés. A szembesítés, mint az idősebb fiúnak, hatékonyabb eszközre van szükség. Sajnos testvéreim, a megtérésünk érdekében az Úr Jézus részéről szükséges a feddés és fenyítés. Annyira érzéketlenné válhatunk, eltompulhatunk Isten igének felhívásaival szemben, tisztelet a kivételnek, hogy Isten más eszközöket is meg kell engedjen. Természetesen a laodiceai üzenet nem vonatkozik azokra, akik már megtértek. Ezt kell mindenkinek megvizsgálni. De a megtérésnek gyümölcsei vannak. A laodiceai üzenet az utolsó korszak hívőinek szól, mert az utolsó levél a levelek között. A hetedik levél a jelenések könyvében. Tehát nekünk szól. Ha megtértem, ha Krisztus lakik a szívemben, annak jó gyümölcsei vannak. Erényt erényhez ragasztok. Teszem a jót. Ott az öröm, a szeretet, a békesség a szívemben. Hirdetem az evangéliumot. Tanúságot teszek az életemmel és a szavaimmal. Szeretetben élek. Termem a lélek gyümölcsét. Szeretek, örömem van, békességem van, kedves vagyok mindenkihez. Megbocsájtó. Mértékletes. Jóságos. Hűséges. Természetesen rájuk már nem vonatkozik a laodiceai üzenet, akik megtértek. De ha ezek a gyümölcsök, testvéreim, nem jelennek meg az életünkben, akkor még mindig a laodiceai üzenet nekünk szól. És az Úr Jézus megtérésre hív mindannyiunkat. Személyesen akar belépni az életünkbe, és az életünk minden területére. Na, azt nézzük meg, mi történik akkor, ha Krisztus beengedjük a szívünkbe. Ha beengedjük Krisztust, minden megváltozik. Közösségbe kerülünk vele és a mennyei atyával. És még lesz egy külső jele ennek. Közösségbe kerülünk egymással is. Ha mi nem vagyunk egymással meghitt testvéri közösségben, akkor hogy lakna a Szentlélek a szívünkben? Korlátozott módon lakhat, kijavítom magamat. Érintőlegesen lakhat, természetesen. Az Isten senkiről nem mondott le, szerencsére még rólam se. Hiszem, hogy nem mondott le. Ki az, aki megnyitja az ajtót? Aki meghallja Krisztus szavát. Meghallod a megtérésre hívó szót? Aki meghallja az én szavamat, és megnyitja az ajtót, neked kell megnyitni a szívedet. Te kell döntésre jussál. Bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, ső én velem. A tékozló fiú ismerte az atyának a jellemét. Jól tudta, hogy még a béresek is dúskálnak az atyai házban. De ő azt is belátta, hogy ugyanakkor mindent eljátszott. Nem méltó már arra, hogy fiú legyen. Mégis elhatározta, hogy visszatér, és megvallja a bűneit. És úgy tett, mint Dávid. Egy év után Nátán próféta szembesítette a bűnével. Mikor valaki nagyon-nagyon benne van, nem akarja meghallani a megtérésre hívó szót. És egy év után egy példázattal Dávid saját magára kimondja az ítéletet. Ismerjük a példázatot. És amikor azt mondja Nátán próféta, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid nem mentegetőzik, hanem azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. És amikor ezt ki tudta mondani őszintén, hogy vétkeztem az Úr ellen, mint az tékozló fiú ki tudta mondani, hogy vétkeztem ellened és az ég ellen. Már nem vagyok néptó. Amikor ezt ki tudta mondani, abban a pillanatban azt mondta a próféta, az Úr is elvette a te bűnödet. Nem fogsz meghalni. Testvérem, ismerd el, ismerjük el az Úr színe előtt, hogy vétkeztünk. A büszkeségünk semmisüljön meg az Úr színe előtt. Az önigazolásra való törekvésünk tűnjön el, mert az az örök halálba vezet. Az Isten pedig szeret, megbocsát, tégedet is igaznak akar nyilvánítani. Tégedet is szabaddá akar tenni. Örömet akar adni a szívedbe, békességet, egészséget, mindazt, amire szükséged van. Azon felül, hogy örömünk, életünk és békességünk van. Mit ígér még Krisztus? Azt mondja, vele vacsorálunk, és ő én velem. Meghitt közösségre hív Krisztus. Legyél a barátja. Ő a te megváltód. Ő az életed ura. Ő a te mindened. Bemegyek ahhoz. A fiú elfoglalja a szívünkben a méltó helyet. Vajon Krisztus méltó helyen van a mi szívünkben, vagy néha úgy kitessékeljük. Egy kicsit kevésbé méltó helyre, mert most mással akarunk foglalkozni. Ha beengedjük őt, egy másik példázat szerint ő az erősebb fegyveres, aki legyőzi az erős fegyverest, a sátánt. Aki rabságba tartja az embert. De eljön az erősebb fegyveres. Kiszabadítja, legyőzi az erős fegyverest, és a zsákmány széthossza. Azaz, minket megszabadít az erős fegyverestől. Szabaddá lesz a bűntől. És nem csak közösségbe kerülünk Krisztussal, ha beengedjük, hanem megtanít minket győzni a bűn fölött. Mert itt ezt olvashattuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amit én is győztem, és ültem az én atyámban az ő királyi székében. Krisztus, kitől tanulhatunk meg igazán győzni? Hát attól, aki győzött a bűn fölött, aki soha bűnt nem követett el. Ki fog nekünk erőt adni, hogy eljussunk a bűn fölötti győzelmes életre? Hát az, akinek hatalma van erre, és a sátán fölött is, aki legyőzte. Honnan tudjuk, hogy tényleg bűn fölötti győzelmes életre hív az Isten? Hát ott van az ígéret. Aki győz, megadom annak. Hát nem arra hívott az Isten, hogy egész életünkben a bűneinkben mindig visszaessünk. Erről nem mondhatunk le arról, akármilyen bűnös emberek vagyunk, akárhányszor is megvalljuk bűneinket, de soha nem mondhatunk le arról, hogy az Isten egy bűn fölötti győzelmes életre hív minket, hogy szeretetben éljünk és szolgáljunk egymásnak. Hát akkor Krisztus nem hívna meg minket erre, hogyha nem, ha ez nem lenne lehetséges. Testvéreim, győzni csak akkor fogunk, ha Krisztus beengedjük az életünkbe. A 17. században élt székely szombatosoknak nem az a tragédiájuk. Nem csak az a tragédiájuk, hogy sajnos írtották őket, hanem az, hogy Krisztus nem ismerték meg, és nem fogadták be a szívükbe. Erről szeretnék szólni a délutáni alkalommal. A székely szombatosok történetéről egy bevezető jellegű előadást szeretnék tartani mindazoknak, akiket ez érdekel. Néhány dolgot kihagyok, és lassan lezárom, mert eltelt az idő. A Jézus élete című könyvben egyetlen mondatban a profitaság lelke leírja, hogy mit jelent az énnek, az egónak a keresztre feszítése. És nem hoztam el a könyvet, mert sok csomag volt, de ezt a mondatot kiírtam. Így hangzik. Szeretni a lelkeket, akikért Krisztus meghalt, ez az én keresztre feszítését jelenti. Milyen egyszerű. Szeretni a lelkeket, akikért Krisztus meghalt. Ez az énnek, az egónak a keresztre feszítését jelenti. Nem csak szóval szeretni, hanem tettel és igazsággal. Mindenkit szeretni. Ez minden pillanatban arra hív, hogy meghalljak saját magamnak. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem. Krisztus részesíteni akar az ő életéből, az ő győzelméből minket, és az ő dicsőségéből. Csak is úgy olyan hittel és olyan odaadással, hogyha úgy fogunk hinni benne, és bízni benne, és engedelmeskedni neki, ahogy ő itt a mennyei atyában bízott ezen a földön, és engedelmeskedett neki. Ezt kell megtanuljuk tőle, ahhoz, hogy bűnfölötti győzelmes életre eljussunk. Mondhatod ezt, hogy testvérem, nekem ez lehetetlen. Én már annyiszor elestem, én már annyit vétkeztem. A Jelenések könyve 5. fejezet 5. versében, egy látomás keretében ezt mondja az Úr. És egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. Senki nem volt méltó, hogy feltörje ezeket a pecséteket. Ne sírj. Sem a mennyben, sem a földön senki nem volt méltó, míg arra sem, hogy ránézzen. De ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Dávidnak a gyökere, Dávidnak a teremtője, maga Jézus Krisztus. Tehát ne csüggedj! Ne csüggedj, mert van remény a győzelemre. Az, aki győzött, meg tud tanítani győzni, és hatalma van az ördög fölött. És ha neki szót fogadunk, és benne bízunk mindenek előtt, akkor mi is győztesek lehetünk. És befejezésül a Szofoniás könyvéből egy rövid ige szakaszt olvasok fel, és akkor ezzel bezárom az ige hirdetést. Szofoniás könyve 2. fejezetéből és 3. fejezetéből. Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekedtek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Még az alázatosok is. Keressék, keressétek az Urat, keressétek. 3. fejezetből pedig. Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetedét sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benne, és nem kevélkedel többi az én szent hegyemen. Tehát az őszinte hívőket megmaradnak, a többieket az Isten ki fogja rostálni, akik kevélkednek. És marasztok közötted, először a Károlyi fordítást olvasom fel, utána pontosítok az eredeti szerint. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelvet, hanem legerésznek és lenyugodnak, és nem lesz, aki felrettentse őket. És marasztok közötted alázatos, szegény népet. Nem nyomorultat, alázatos és szegény népet. Alázatos, szelidet, akik bíznak az Úr nevében. És ha megtanulunk így bízni az Úr nevében, akkor az Isten végbe viszi azt, amit itt megírt, hogy az a nép maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik a szájában álnokságnak nyelve, hanem jó legelőkön, azaz Isten igéjével táplálkoznak. Lenyugodnak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Az Isten bevezeti az ő népét, az örök nyugalomba, az ő országába. Adja Istennek, így legyen. Amen.